Kill Macris kölkép vendége Dr. Cebet Robert. Robertet főiskolás koromban ismertem meg, és öröm megtiszteltetés számomra, hogy egykori tanítómesterem és egyben barátom is, akivel mindig élmény beszélgetni.
A szőlőfajta adja vissza a termőhelynek az adottságait, a csodálatos ízharmóniáját.
Francia borok és a gasztrómia, fesztiválok, ízutazások.
Franciaországban a boroknak és a gasztrómiának különleges helye van a társadalmi életben. Megrendeztük ezt a világszimpóziumot a francia borok és a kínai konyhák ezetecséről. Erről nagyon sokat írtak mindenütt a gasztrómiai lapokban, nem csak Franciaországban vagy Hongkongban, de mindenütt másutt Amerikában.
Hogy foglalnánk össze a mostani beszélgetésünk lényegét?
A bor kifejezi egy tájnak egy lelkét.
És mivel lehetne egy tokajaszot párosítani?
A ötödikacsával tokajaszot
kóstolni.
Fogadjátok sok szeretettel Dr. Cebet Robertet!
Én nagy szeretettel köszöntelek téged, és én nem felejtem el, amikor először találkoztunk, akkor még a Siófokon a Kodolány János főiskolán tartott előadást, és akkor emlékszem vissza, hogy Tihanyi kék frankost említetted, badacsonyi rizlinget, tokai fújműntot, tehát hogy összekapcsoltad rögtön a termőterületed a szőlővel, ez annyira megmaradt bennem, és emlékszem vissza, hogy az nekem még egy ilyen furcsa dolog volt, hát Tihany, hát félsziget, hát ott nem mindegy, hogy mi van ott most, hogy lehetne ott bármilyen szőlőfajta igazából, de te rögtön mondtad, hogy kék frankos, és az idő, hát ma akkor igazolt téged, hogy hát tényleg kékszőlős vörösbogok készülnek Tihanyba, kicsi terület, nagyon kicsi, és Balatonnál is, ha megnézzük Csopakot, olasz rizling, ha megnézzük Toka, egyértelműen fújmint, és hogy nekem ez így megfogódott ez az üzenet igazából, hogy a termőhely és a szőlőnek a kapcsolata, ezt a hol láttad külföldön egyébként, vagy honnan jött neked ez a mélyebb féle
tanítás? Hát tudod, ez már nagyon régóta bennem élt is, és a borral kapcsolatos kutatásaim, tanulmányaim, már maga a dionoszuszi legendák is errefelé vezettek. Ez vezetett el a Nemzetközi Borakadémiához is. Ugye ott már Homérosz is említi, hogy az izmarosz fekete borát, és az izmarosz fekete borának megemlíti a görögül a szőlőfajtáját is, olyan magasan termő, kis szemű szőlőkről beszél. Tehát az mégis nagyjából 900 évvel Krisztus előtt íródott, és már felfigyeltek rá a görögök is, hogy a termőhely és a szőlőfajta között valamilyen kapcsolatnak kell lennie, mert az a kis amenai szőlőfajta ott adja az igazi fekete bort, amit a görög harcosok is vittek magukkal a trójai ostrom során. És utána, amikor már kicsit közelebbről kezdtem foglalkozni Svájcban és Franciaországgal a borokkal, hát nagyon sok borászt megismertem, hát különösen Franciaország, hogy a Genben éltem, Burgundia ott volt nagyon közel, és sokat átjártam Burgundiába, és ott egészen evidens volt, nyilvánvaló, hogy a burgundai termőhely, az a fehérben a Chardonnay, a vörösben a Pinot Noir, és lassanként járva Franciaországot, járva Olaszországot, Spanyolországot, hogy kialakult benne, hogy minden termőhelynek meg kell találni azt az ideális szőlőfajtát, az a szőlőfajta igazán meg tud nyilvánulni, kiadja magából a legjobbat. Ez olyan, mint egy pár között férfi-nő párközötti kapcsolata, az ideális feleség, az ideális férj, valójában ez van a termőhely és a szőlőfajta között, de ebben már az elejétől fogva, ezt szeretném aláhúzni, én mindig a termőhelyre helyeztem a hangsúlyt, és a termőhely, a szőlőfajta adja vissza a termőhelynek az adottságait, a csodálatos ízharmóniáját, az a jó szőlőfajta, ami megtalálja a termőhelynek a lelkét.
A lelkét. Tehát, hogy
ez a lényeg.
Azt a tal, az a klíma, amit ugye franciásan szoktak mindig így összegezni, az ember is beletartozik, a terroir, ez, amit vissza tud adni igazából, és ez a harmónia.
Így van. Tehát a szőlőfajtának nem minden szőlőfajta adja a megfelelő eredményt minden talajon. Tehát itt is ugye a Tokajban látható, hogy a furmint és a hárslevelű, de szerintem messzebb mehetnénk, mert én nagyon sajnálom, hogy Balaton felvidéken a filoxer előtt a furmint volt a jellemző. Azt hiszem a furmint az a vulkanikus talajon nagyon szép szőlőt és borokat ad, és valamiképpen ez háttérbe szorult. Most már egy-két helyen kezd visszajönni, ennek nagyon örülök. A furmint a számomra a vulkanikus talaj ideális szőlőfajtája, ami abból csodákra képest, ugye én a tudod, hogy a tokai boroknak nagy, több mint kedvelője vagyok.
Hát nagy követe igazából, nemzetközileg.
És mindenütt, akármerre jártam a világban, a tokait próbáltam, nem csak próbáltam, népszerűsítettem, mindig vittem magammal távol-keleti utazásaim során több palack aszut és barátaimmal kóstolókat rendeztünk, ezért jöttek el a legjobb barátom is Tokajba, hogy itt közelebbről is megismerjék a csodálatos tokai aszut és a szárazban a furmintot. De tehát számomra a lényeg az, hogy egy szőlőfajtának meg kell találni az ideális termőhelyet, ottól a maximumot, a legcsodásabb dolgokat ki tudja hozni magából.
Ha visszakanyarunk nálad a kezdetekre, és hát ugye 18 évesen mondhatjuk azt, hogy nagyon kalandos életutat jártál be. Ha visszakanyarunk oda, mi volt az, ha volt ilyen egy konkrét esemény, amit téged a bor és a zárójában mondom, és a gasztrómiát is nyugodt ide vehetjük, szerintem a kettő együtt van, bor és a gasztróma iránt elkalazult, elvitt téged, így a 18 éves korod után, úgymond, mert hiszen lényegében bármi lehettél volna valószínűleg híres bankár, bármilyen közgazdásztól kezdve, ügyvéd is valószínűleg, tudásod hiszen meg lett volna rá, de mégis a bor és a gasztrómiát választottad. Volt-e valamilyen élmény, vagy volt-e valami különleges dolog, mihez kötötted volna, hogy te ezt az utat jártad be, bor és a gasztrómiát?
Ugye Genfben jártam egyetemre, és nagyon sokat átjártam Franciaországba, Burgundiába, aztán később Párizsba is, és észrevettem, hogy Franciaországban a boroknak és a gasztrómiának különleges helye van a társadalmi életben, és erre felfigyeltem, és sokat beszéltek a borról a franciák, sokat beszéltek a francia konyháról, de észrevettem, hogy valójában nem értenek hozzá. Tehát mindenki úgy tett, ahogy társadalom meg elfogadják, tehát ismerni kell a borokat egy bizonyos társadalmi szint felett, megismerni kell a jó éttermeket, sőt a jó éttermek főszakácsait, de ez kíváncsivá tett, hogy mi van emögött, csak sznobizmusról van szó, vagy egyszerűen valamilyen nagyon fontos ilyen kommunikációról van szó, társadalmi kommunikációról, ami most a franciáknál hangsúlyt kapott, és akkor elkezdtem ezzel először foglalkozni, először teljesen olvastam hozzá a borvidékekről, olvastam a gasztronómiai kritikákat, akkor kezdett megjelenni a Goemi jó. Aztán én mindig nem csak hogy kíváncsi voltam, de el szerettem menni a kíváncsiságom útjának a végéig. Aztán így fogtam magam egyszer, Párizsban elmentem, felmentem Párizsba, és bekopogtam Goemillohoz. Ez elég furcsának tűnik, egy egyetemista ezt megteszi. De megtettem, hogy te is megtetted, mikor előtt hozzám jöttél, ugyanúgy igen, kíváncsiságot tett minket már azóta barátokká. Ugyanezt tettem én is, és akkor elmondtam, hogy engem érdekel a étkezés szokások, a lélektana, ez történelemben is mindjárt hivatkoztam mondjuk Homéroszra, meg egy-két Herodotoszra, és akkor őket kicsit megdöbbentette, mert ők hihetetlen művelt emberek voltak, Arrigo és Christian Mio, de mégis azért nagyon sok hiányosság volt bennük a történelem területén, még a gasztronómia történelem területén is, és ők is egészen furcsának találták ezt a különös magyar fiút, aki ide jön és elkezd érdeklődik az étkezési szokások történelme, és nem csak, hogy érdeklődik, tud is egy-két dolgot már az ókori szokásokból. És aztán lassabbként kilógott köztünk egy először ilyen távolabbi kapcsolat, majd egyre inkább barátibb kapcsolat. Meghívtak, mikor mentek Lyonba vagy Marseille-be egy étterembe, hogy megnézzék az étteremnek a szintjét, és akkor írjanak róla, hogy bekerüljenek-e a kalózba, vagy ne kerüljenek be, vagy milyen szinten kerüljenek be. És hát így aztán mentem velük, aztán borvidékeket kezdtünk látogatni, Burgundiába, Bordóba, és lent délen, a déli a borokat is megnéztük, a délvidéki francia borokat. És hát így lassan kezd adódott már, és mivel én engem nem csak, hogy kíváncsi voltam, mindjárt táblatokban is kezdtem gondolkodni, és azt mondtam nekik, nagyon jó, hogyha keressük a megfelelő ételhez a megfelelő bort, ez egy nagyon izgalmas dolog, ez nagyon szubjektív, de mégis találtam benne rációt. A francia konyhának ugye nagyjából úgy kitapasztaltuk, hogy milyen irányba kell menni, még itt is nagyon sok a felfedezni való, de aztán a 80-as évek mondta, mi lenne, hogy ezt megcsinálják ugyanezt a kínai konyhával, senki sem ismeri a kínai konyhát, és nem is isznak hozzá bort, rizsbort isznak hozzá, vagy esetleg pálinkát, és az egy, vagy sört, igen, vagy konyakot, különösen Hongkongban ugye a legmagasabb a konyakfogyasztás a világon, nem hiszem fejenként 5-6 liter már akkor, ugye. És mondta, például csinálnánk egy olyan játékot, nevezzük el szimpóziumnak, hogy a francia borokkal egyeztetjük a kínai konyha fogásait, mivel nincs kínai konyha, hanem kínai konyhák vannak, kantoni, pekingi, szicsuáni, shanghai, fukiani, és így tovább. Nézzük meg, hogy hogyan illenek hozzá francia borok, és ezzel aztán tovább a rigóik azt mondták, rendben van, ez egy jó ötlet, és én meg végigjártam a ismert borászokhoz, mert akkor már tagja voltam a Nemzetközi Borakadémiának, mondtam, mi lenne, ha eljönnétek Hongkongba, meg Kantonba, és csinálnánk egy ilyen szimpóziumot. Ők is jó ötletnek tartották, mert ez valójában erről szólt, hogy akkor meg ugye Hongkong külön volt Kínától.
Igen,
ez a 80-as évek elején volt, sőt, 70-es évek végén, 80-as évek elején. Aztán nagyon jó, ha Hongkongba bevezetjük a francia borokat, az egy ugrás onnan a kínai piac, és ez valóban így lett, aztán nem tudták még, hogy az Hongkong ugye kínai felségterülethez fog tartozni 97-ben, és megrendeztük ezt a világszimpóziumot a francia borok és a kínai konyhák egyezéséről. Erről nagyon sokat írtak mindenütt a gasztronómiai lapokban, nem csak Franciaországban vagy Hongkongban, de mindenütt másutt Amerikában, Európában. És az annál is érdekesebb volt, hogy a francia borászok érdeke volt a kínai piacról a kerülés, ugyanakkor Hongkong úgy akarta magát pozícionálni, mint a távol-kelet Párizsa, tehát a gasztronómiai központ, és ez nekik is jött, a híres francia szakírók, meg borászok megjelennek, és támogattak. Tehát ezt az ötletemet nem csak a francia borászok, a Guomio, hanem maguk a Hong Kong Tourist Association is nagyban támogatta, és ez azért is volt jó, ez talán egy véletlen is volt, idézőjel mondom véletlen, mert ennek köszönhetően megismerték a nevemet távol-keleten. Utána aztán át is költöztem távol-keletre, mert bárhol mentem Japánba, Szingapurba, Fülöp-szigetre, Bangkokba, Koreába, azzal az ötlettel, hogy rendezünk egy gasztronómiai fesztivált Paul Bocuse-zel, Alain Sanderenssel vagy Jean Troagrault-val. Ha azt mondtam volna, hogy Cebert Robert a nevem, ez nagyon köszönjük, nagyon örülünk, hogy eljött, de hát most nem akarok. Azt mondom, én rendeztem a francia borok és a kínai konyhák világszimpóziumát, hogy igen, ön, akkor mindjárt szót írtettünk, és akkor elindult ez a különleges foglalkozáson gasztronómiai impresszárió, tehát valóban nagy francia szokácsokat idézem mondom, adtam el különféle szállodáknak, és ott megrendeztük a Paul Bocuse Fesztivált, és ott pedig jöttek hozzá borok is, aztán volt még csak a borokról rendeztünk bemutatót, például meghívtam Broadbentet egyszer Orientálba, a Bangkok, vagy a világ legjobb szállodának tekintették, abban az időben a gasztronómiai tanácsadó voltam, és egy nagyon nagyszerű bemutatót tartott a borkóstolásról Broadbent. Tehát így aztán kialakult ez a különleges kapcsolat a gasztronómiával és a borokkal, és hát az életemnek egy nagyon érdekes fejezete kezdődött, és ugye aztán később erről aztán megjelentek a írásaimban is az erről szóló gondolataimmal.
Találkoztam, pont Michael Gordon-t említettem, emlékszem, az 50-es években volt, 52-ben írt talán le az első kóstolási jegyzetét, vagy a Steven Spielberg, amikor beszélgettünk, és ahányszor Isten nyugasztalja mind a kettőjüket, sajnos nincsenek már köztünk, de amikor találkoztam velük, mindig elképesztő elismeréssel és áhítattal beszéltek, hogy Robert, Gaston, és tényleg mindig egy ilyen, azt éreztem, hogy ilyen egy belső fegyelem vesz igazából, és egy tisztelet veszi körül azt az aurát. És ezzel kapcsolatban akarnék még kérdezni tőle, de visszakanyarodva, amit mondta, hogy a kínai és a francia kapcsolat, a Chateau Margaux-nak anno a borásza mesélte, hogy mi franciák, rengeteg közös dolog van a kínaiakban, mi is franciák között, és a kínaiak között rengeteg közös dolog van. Mondom, mi lehet, ami közös a franciák és a kínaiak között? És akkor vissza rákérdeztem érdeket, hogy mi mindent megeszünk. Visszakanyarodva arra, hogy amit mondtál, hogy tanultak az emberek így a bor és ételpárosítás, mind a francia borokon és a nevező kínai konyhának. Mi az, amit szerinted a magyar bor és gasztrómia így magának tud mondani? Szerintem itt is fantasztikus, sokszínű borok, regionális ételek is egyre jobban jönnek. Hogy szerinted mi az, amiben itt a bor és a gasztrómia és ezáltal a turizmus egyfajta egy ilyen energiát, egy közösséget tudna alakítani? Mit lehetne tanulni ezek a tapasztalat alapján? A
lényeg az, hogy minden ugye borvidéknek, elbeszéljünk az a borvidékekről, aztán persze vannak tájállegi konyhák is, minden borvidéknek meg kell találni a jellegzetes ételeit, ugyanúgy minden tájállegi konyhának meg kell találni a jellegzetes borait. Ez még nem, ez többé-kevésbé adódik, ugye itt van Balatonfelvidék, Tokaj, Szekszárd, az Alföld, Eger, de valójában ezt soha nem vittük végig elég komolyan, tehát nem voltak meg azok a próbálkozások, hogy amit a franciák vagy az olaszok már a spanyolok megcsináltak, sőt, ugye most már a kínaiakkal is megcsináltattuk, hogy azt mondja, elmegyek Egerbe, akkor rendelek egy tipikus tájjellegű egerétet, ehhez ezt a bort kell fogyasztanom, az legyen kadarka, bikavér vagy kékfrankos. Valahogy ez még nem alakult ki, vannak problémák. Ennek ez jó lenne, ha erre is gondolnánk, hogy még jobban összekapcsolni a tájjellegű magyar konyhát a borokkal. A bor kifejezi egy tájnak egy lelkét, ugye a borvidéknek a lelkét kifejezi, de a gasztromi szokásai is kifejezi. Én ezt mindig nagyon nem tetszik nekem a magyar gasztrómiában, hogy a csúcs gasztrómia a francia konyha utánzása felé ment el, és rosszul is utánozzák. Én azért, mikor hazajöttem, pontosan ettől próbáltam eltávolodni, és egy-két étteremnek tanácsadója voltam, aztán sajnálatosan abba maradt, hogy ezt próbáltam elérni, hogy a magyar konyha találja meg a gyökereit, és legyen egy jellegzetes konyha. Amikor Olaszországról beszélünk, tudjuk, hogy van egy jellegzetes olasz konyha. Különösen Távol-Keleten, hogy ott könnyű mondani, hogy van egy jellegzetes kínai, japán, tajföldi, szingapúri, vagy koreai, vagy akár Fülöp-szigeti konyha. Ugye itt most Európában itt is a globalizációra tért át a konyhaművészet. Ugye egyrészt a csúcs gasztrómiában a francia globalizáció, minden a francia konyhának a szolgai másolata. A középkategóriában, különösen az alacsony kategóriában pedig aztán ez minden belefér, a fast foodtól kezdve a pizzán át, és valamiképpen ugye már a csúcs gasztrómiában is én azt próbáltam megtenni egy időben, hogy kivigyük a magyar konyhát Távol-Keletre a tokai borokkal, és mutassuk be a királyi magyar konyhát, amit egy kicsit elképzelünk, hogy milyen lehetett a királyi magyar konyha mondjuk, és megvannak az alapanyagjaink hozzá, különleges alapanyagok, nagyjából vannak még receptek is, amik megmaradtak a 17. századból, mert még a kínai császári, a német római császári konyhán is megjelentek magyar receptek, úgyhogy a magyar urak ezt így szeretik. Tehát ez a bor nem is Anna szakácskönyvében le van írva az 1500-as évek vége, 1600-as évek eleje. Tehát ott, abban az időben csak egyet mondok, hogy a magyar gasztronómia 48 féle halat használt, magyarországi halat.
Magyarországi halat 48 féle.
48-at.
Az igen.
Most mennyit? 5-6-ot hát, maximum.
És keveset.
Hányfajta halételünk van a halászlé, a rántott hal, molnárhal, vagy
még. Igen. És frissesség hiányzik egyszerűen ezekből, ez a friss koncepció.
Az ötletek hiányzanak igen. belőle, a kreativitás hiányzik, tehát az alkotás, nem igen. szeretek idegen szavakat használni. Ez mind hiányzik valamit, és a bátorság, hogy én belemegyek, megpróbálom, miért ne, és büszke vagyok a gyökereimre, megcsinálom azt a különleges halételt, amely Márnából például egy nagyon érdekes tiszai hal, vagy nem beszéljük Kecsegéről, ugye?
Igen.
Ami most láthattuk a vadászkiállításon, ugye ott voltak a csodálatos magyar, régi magyar halok, a víza többek között. De ugye hát most már nehezebb beszerezni, de most már kezdik ezeket is itthon is megtalálhatók a halászatok ajánlatában. Tehát valamiképpen a magyar borok azok egészen egyedi borok az európai borpiacon. Én nagyon sajnálom, szintén erről nem beszéltünk, ismered a véleményemet, hogy a francia szőlőfajtákkal nagyon sokat foglalkozunk, és már a közízlést is, tehát a gasztronómiai ízlést is úgy alakítottuk, hogy Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, és így tovább, hogy nekünk is megvolt a lehetőség, amikor itt volt Henri Gault, mi meghívtam Henri Gault háromszor Magyarországra, egészen a kadarkád, neki nagyon ízlett, a kékfrankos ízlett neki, elvittem Tokajba, a száraz furmin, tehát ne beszélve az aszukról, hogy az aszukat nem csak az édességbora, vagy csak a libamájbora, nagyon sok édes savanyon készített ételek, vadételekkel kiválóan lehet felszolgálni a tokai aszuk. Tehát vannak lehetőségeink, csak bátorság kell hozzá, alkotókedv és magyarság tudat.
Igen. Ha visszak emlékszel, volt-e valami kedvenc borétel párosításod, ami egy emlékezetes, és beívódott az emlékedbe, amiket szerintem tényleg így, én sem szeretek külföldi szavakat használni, de most annyit mondok, hogy ez jut eszem, Match in Heaven, tehát egy ilyen párosítás, amivel mennyiben készült. hogy volt valami ilyesmi, ami tényleg így nagyon-nagyon emléket a memóriádba, az emlékeidbe.
Hát most, ha beszéljünk a távolkeleti konyhákról először.
Bármi lehet, persze.
Ott nekem nagyon jó, a legjobb kínai gasztromos barátommal együtt voltunk Pekingbe, ő hongkongi, de eljött velem Pekingbe, és a pekingi kacsával tokai aszot kóstoltunk.
Igen.
Csoda. Szóval az emlékszem, ő is jól, Willy volt az európai neve, jól ismerte a francia borokat, tehát a magyar borokat nem. De azt mondta, ilyen párosítást tekintve, szóval tényleg azt mondta, Match in Heaven, hogy az égekben, az egekben lehet csak ezt a harmóniát megtalálni. Ezt inkább ő érezte, én is fantasztikusnak éreztem. És akkor jöttem rá, vagy az inkább bebizonyítottam ismét, hogy viszont a fantasztikus lehetőségeink vannak a tokai aszóval, és próbáltam is aztán elvinni ebbe az irányban a tokaiakat, akik a magyar bormarketinggel foglalkoznak, de sajnos akkor ezt még nem értették meg, tehát ez elmaradt. De azt hiszem, ez még mindig van ez lehetőség, tehát sohasem szabad feladni. A japán konyhával is ugyanúgy, az egyik kedvenc konyhám különben. Érdekes módon a sashimi, tehát a nyers halételekkel megint a tokai aszó nagyon szépen jól érzi magát. Különösen a ton sashimivel, meg a lazas sashimivel, ugye toro sashiminek hívják japánul. Aztán a tokai aszóval mindenütt vittem, mindig sikereket arattam, mert valójában a csípős ételeket is elviseli. Tehát a
tompítja az édességet.
Így van, a thai konyhával is nagyon szépen megállt a helyét. És hát nekem a szívem csücske különben a tokai asszobe, és aztán a furbint is az lett. Tehát én ezekkel éreztem át azt a belső örömet, amit kiválthat egy étel és a bor közötti találkozás.
Tudom, hogy könyvbemutató lesz ezen, és nem most fogom magabolni az időre tovább, de majd annyira érdekes és annyira izgalmas dolgok, hogy egy utolsó kérdés engedj még nekem meg, bár lehet, hogy tudom a választ előre, hogy lakatlan szigetre kellene menned, és van hűtőszekrény, nem kell aggódni ez miatt, tehát van minden felszerelés. Mik lennének azok a, hát nevezzük mondjuk három bort, hogy ne csak asszú legyen ott, de mit lenne ez a három bor, amit magaddal vinne ebből a lakatlan sziget, és mondom, lehet bármi, mert megfelelő temperálás.
Hát eltaláltad az első tokai asszú, a másodikat is eltalálod, tokai furvinc, a harmadik pedig kadarka.
Kadarka?
Igen.
Ó, nagyon szuper. És szexádról vagy lehet egerből bárhonnan?
Hát kadarkát inkább ménesi kadarkát igen? Választanám. Na. Bala Gézától, de jöhetne a szexárdi és az egri is.
Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy szerintem, ha van egyszer idős lehetőségünk, folytassuk meg egy kicsit bor mellett, egy jó kadarka mellett legközelebb. Nagyon szépen köszönöm neked az idődet, és még egyszer köszönöm szépen.
Én köszönöm neked, kedves Krisztián.
Köszönöm szépen.
Dr. Czerbet Róbertet hallottátok. A Kémekhez Körke Podcast következő adása 2022. januárjában kerül majd a világhálóra. Addig is egy új projekten munkálkodok, illetve új és izgalmas beszélgetések kerülnek felvételre. Találkozunk 2022-ben.